Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai napra rendelt evangéliumi szakaszt, a kicsit kibővítve, hogyha valaki olvasta már az útmutató előzetesét. Ahogyan megírva találjuk Máté evangéliumának 13. részében, a 14. verstől a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk ezt mondta, beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek viszont boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, de nem látták, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallották. Ti tehát most halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét és érti, eljön a gonosz és elragadja azt, ami szívébe van vetve, ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét és azonnal örömmel fogadja, de nem tud benne meggyökerezni, ezért csak ideig való, s amint szomorúság és üldöztetés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja ugyanaz igét, de a világ gondja is, a gazdagság csábítása megfojtja azt, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti is az igét, és terem az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Amen. Szeretett testvérek, a templomunk már azért bőségesen lassan 90 éve fönnáll, és csak az Úristen tudja, hogy hányszor hangzott el ebben a templomban az a mondat, ami az oltári igeolvasás után ma is fölhangzott, boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. És akkor el szoktunk rajta tűnődni, hogy hát igen, halljuk az Isten beszédét, de megtenni, megtartani, mennyivel nehezebb. Pedig nem itt kezdődik a probléma. Jézus ezen a helyen, amit most felolvastam, arról beszél, hogy már meghallani sem egyszerű az Isten igéjét. Nem csak megcselekedni, vagy megtartani nehéz, de rájönni arra, hogy na ez most ige volt, ez az én igém, ez most vezet valahova. Nem könnyű minket megszólítani. Nem könnyű megtalálni velünk a közös nyelvet. Nem könnyű azt a szót, amire éppen szükségünk van, vagy talán nincs is annyira szükségünk, de amelyen keresztül el tudunk jutni a másik szívéig, még emberi beszédben sem megtalálni. Mitől nyílik meg a hétköznapok szürkeségében, vagy esetleg egy vita helyzet, parázs hangulatában egy teljesen más ajtó? Átvágva az addigi beszélgetést, problémákat, átvágva a mindennapi gondokat, hoppá, most egy olyan szót kaptam, egy olyan mondatot, egy olyan gondolatot, egy olyan gesztust, ami kizökkent engem, ami most tényleg a megoldás felé tud engem elvinni. Ha végigolvassuk az evangéliumokat, Jézusnak rengeteget kellett bajlódni mindazokkal, akiknek prédikált, vagy hát ne is mondjuk úgy, hogy prédikált, Jézus rengeteg emberrel beszélgetett is. És ezek az igék azt olvasok, hogy időnként úgy áttörik ezeket a falakat, vagy tényleg megtalálják azt a pontot, ahol a fülön keresztül eljut a szívbe, vagy egyszerűen markánsan belevésődik, amit Jézus szeretett volna, Jézusnak a képe, Jézusnak az arcáról sugárzó indulatával együtt a szavakon keresztül az, amit ő elhozott az Isten nevében az embereknek. De hát ezek ritka vagy sajnos túlzottan ritka pillanatok. Nem könnyű az igét már meghallani sem, és aki nem hallotta meg az igét, az természetesen tanástalan továbbra is, hogy akkor mit is kellene tennie. Melyek azok a mondatok, szavak, információk Jézus Krisztustól, ami megérkezik hozzánk, a Biblián keresztül, ami utolér bennünket, ami számunkra érthető üzenetet hordoz? Hol vannak azok a szavak, hogyan vannak azok fölcímkézve? És eszembe jutott az, amikor bemegyünk a boltokba, még a nagy szupermarketeknél nagyobb a választék, de a kicsi boltokban is ugyanaz a helyzet, próbálnak bennünket rábeszélni arra, hogy a csomagoláson mielőtt betesszük a kosárba, meg hazavisszük, nézzük már ugyan meg, hogy mi van azon a címkén. Tehát, hogy miből áll az össze, amit megpróbálnak éppen belénk tömni, vagy ránk aggatni, és egy kicsit az összetételét is próbáljuk előre végig gondolni. Mondhatjuk úgy leegyszerűsítve, hogy ezek a bizonyos ES címkék, tehát, hogy E182, E468, stb. 10-15 összetevő, ami hát nem tudom, néha természetes, néha természetellenes, de üzen nekünk valamit. És tőlünk függ, hogy ezt az üzenetet hogyan dekódoljuk. Amikor látjuk a töménytelen E-t, akkor ez azt üzeni számunkra, hogy vegyél meg, tehát az van odaírva tulajdonképpen, hogy vegyél meg, vagy az van odaírva, hogy ne vegyél meg. És ezt nekünk tudni kell, pláne érzékenységeknél, glutén, stb. Mindenki tudja, hogy mennyiféle érzékenység van, hogy nekem tudnom kell az összetevőket, ami oda van írva, és az nekem azt jelenti, hogy vegyél meg, vagy ne vegyél meg. És ezt a címkézést nekem értenem kellene. Olyan jó lenne, hogyha az Isten igéje is ilyen világosan tudnának szólni hozzánk, hogy mindenre, ami a kezünk ügyébe akad, vagy az emberi kapcsolatainkban, vagy a munkáinkban, vagy a döntési helyzeteinkben lenne ráragasztva egy ilyen matrica, amire az összetevők oda vannak írva, és akkor én abból tudhatom, hogy ez most azt jelenti, hogy vegyél meg, vagy ne vegyél meg. Foglalkozz velem, vagy ne foglalkozz velem. Engedj el, vagy most erre tényleg forduljak rá, és próbáljam az életem részévé tenni. Mai címkék. A mai világban ráadásul nagyon-nagyon barbár és leegyszerűsített címkéket látunk a dolgokon, és az az igazság, hogy még mi magunk is, hogyha fölkészületlenek vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy mivel kerültünk szembe. Tényleg az embernek a saját kárán kell megtanulni az érzékenységek világában, hogy az az E ilyen és olyan számsor, a számomra azt jelenti, hogy azzal baj van. De míg az ember ezt nem tudja megtanulni, addig minden további nélkül megeszi, és utána a következményeitől szenved. Rengeteg félrevezető címkézés van a mai világban. Sőt, ugye a csomagolás néha ellensúlyozza azt, hogy mennyi kockázat van abban, amit az az egész csomag belül tartalmaz. Mondhatjuk úgy is, hogy a mai világunknak, a saját életünknek, a saját korunknak, a nekünk fölkínált termékeknek, lelkileg információban értve is, a legfontosabb eldöntendő kérdése és a mi igazi megválaszolandó döntésünk, tégy magadévá, ezt jelenti a mi életünkben mindaz, amivel találkozunk, vagy pedig tisztelj és szeress engem. Olyan jó lenne ebben tisztán látni. Minden azt sugallja, és minden abba az irányba megy, hogy az igazi címke az, hogy tégy a magadévá. Vásárold meg a legdrágábbat, akar mindenből a legjobbat, nyugodtan vedd el a többiek házastársát, barátját, barátnőjét, stb. Üzenetek villognak körülöttünk, hogy mindent értsünk úgy, hogy tedd a magadévá. Élményszerűen mindent szerez meg magadnak a világon. Neked is el kell menni, Covid-járvány, ide vagy oda, azt látni kell, teljesen mindegy milyen áron. Tedd a magadévá. És látjuk azt, hogy gyakorlatilag ez tömegüzenetté vált, hogy az emberek szeretik így olvasni azt, amivel találkoznak. Szeretik így értelni a dolgokat, amivel szembe kerülnek, amiben dönteni kell. Ez legyen a döntő szempont. Tedd a magadévá, tégy engem a magadévá. Ha egy kicsit jobban nézzük a dolgokat, akkor nem csak az anyagiakban van így, és nem csak az emberi kapcsolatokban van így, mert az emberi kapcsolatok is egyre jobban erről szólnak. Tégy a magadévá, gyűjj le, próbálj uralkodni rajtan. Milyen katasztrofális összképet tudnak mutatni az emberi kapcsolataink úgy nagy átlagban, nagy tömegben. És nagyon sokszor semmi más nem találunk mögötte, mint ezt az üzenetet. És ha valaki nem ezt üzeni nekünk, le tudjuk még olvasni? Ha valaki azt üzeni nekünk, hogy tisztelj és szeress már engem egy kicsit, azt még el tudjuk fogadni? Azt még értjük? Vagy pedig mindent szeretnénk úgy érteni, hogy szó nincs erről. Minden azért van a világon, hogy ez enyém legyen. Minden azért van a világon, hogy megszerezzem. Mindenről azt akarom leolvasni, hogy az tulajdonképpen számomra van becsomagolva, földcímkézve. Észreveszem-e még azokat a figyelmeztető üzeneteket, hogy nem, ez nem a tiéd? Észreveszed-e még azokat az üzeneteket, hogy ez számodra ártalmas? Hogy ez téged veszélybe és kockázatba, veszedelembe visz? Milyen jó lenne, hogyha az Isten igéje így segítene és kísérne bennünket az életben, hogy ilyen világosan tudnánk érteni, hogy nem tévednénk el, hogy mit szeretnénk látni, és valójában mi a miénk. Mit szeretnénk birtokolni, és valójában mit adott nekünk az Isten, hogy hogyan lehetne élni, és mennyi minden jót kaptunk, amivel bőségesen megelégedhetnénk. Szól az ige. Jézus Krisztus, amikor elmondja azt, hogy a magvető példázataként az Isten itt van jelen, mint a magvető a világban, és szórja végig az ő igéjét az emberi mindennapjainkon, akkor az első biztató szava Jézusnak az, hogy ezek az igék hozzáférhetők. Ezek az igék ott vannak. Ezek az igék ott hevernek az útfélen. Ott vannak a könyveinkben, ott vannak a lehetőségeinkben, minden döntésünkben valahol rejtőzik egy ige, ami segíthetne rajtunk. Minden döntéshelyzetben ott van valahol ez a gondoskodó Isten, aki árasztja ránk a támpontokat, és mi vagy tudjuk dekódolni, vagy nem. Vagy jól értjük, vagy nem. Sokszor azt tesz mindent tönkre, hogy nem akarjuk úgy érteni, ahogy ezt az Isten mondja. És talán ez az egyik legnagyobb problémánk, hogy honnan ismerem föl, meg tudom-e különböztetni. Az értelmezésben van-e segítségem, hogy számomra most ez az ige ezt jelenti, erre kell mennem, van-e világosság, van-e egyértelműség. Nagyon nehéz dolgunk van. Nehéz dolgunk van, mert csak olyan általános szabályokat vagy tanácsokat tudunk mondani. Például hadd mondjak ebből talán kettőt. Az egyik, hogy mindig gyanús, hogyha úgy értelmezem az igét, hogy ez ellent mond nekem. Ugye rengetegen ezt is mondják, amikor elmegyünk látogatni, vagy hívjuk hittanórára, vagy konfirmációra, vagy valami, hogy engem mindig ledorongol az Isten igéje. Nekem erre nincsen szükségem, mindig keresztbe áll nekem. Szebik püspök úr mondta azt, hogy amikor még rendes gyülekezeti lelkészként járta a miskolci gyülekezetet, akkor az egyik látogatásnál nem találta otthon a nagymamát, akihez ment, de az unoka kihajolt az ablakon, és amikor mondta, hogy nincs itthon a nagymama, akkor az első kérdés az volt, hogy és maguknál mit nem szabad már megint? Ugye, tehát valahogy így halljuk, és talán így is szeretnénk hallani az Isten igéjét, hogy valamit elvesz tőlünk. Hogy valahol mindig keresztbe, hogy neki sose vagyok elég jó. Hogy nincs értékem az Isten szemébe, hogy semmi szüksége rám. Hogy állandóan csak a baja van velem, hogy valamit a fejemre olvas. Nem mondom, hogy nincsen igazunk, hogyha időnként ilyeneket látunk, tapasztalunk és élünk meg. De ha mindig ezt éljük, hogy az ige közelébe kerülünk, és csak azt halljuk ki belőle, hogy az Istennek nincsen szüksége ránk, akkor egészen biztos, hogy rossz kulcsot használunk. De hadd mondjam rögtön a másik végletet is. Amikor azt tapasztalom, hogy az én kedvemért az Isten mindig ellene mond saját magának is. Mi valami csoda módon az Istennek vannak olyan parancsolatai, meg igéje, még egyértelműen mások számára valamit nem tesznek lehetővé, vagy egyértelműek, de velem az Isten mindig kivételt tesz. Tehát számomra megengedi, én ezt megtehetem. Olyan hirtelenjében csak engedékeny az Isten. Akkor is gyanakodnom kell arra, hogy hát valami olyan megoldó kulcsot használok, ami inkább rólam szól, mint róla. Tehát így mozgunk körülbelül abban, hogyha semmire nem tud használni engem az ige, és hogyha semmire nem tudom használni az igét, akkor biztos, hogy nagyon kellene kezdenem dolgozni azon, hogy hogyan lehet eljutni mégis az Isten élő szaváig. Hogy ez meg tudjon engem szólítani életszerűen. És gondoljunk bele abba, hogy még az sem egyszerű, Jézus Krisztus életében is látunk olyat, hogy a Biblia önmaga ellen fordítható. Gondoljuk Jézus Krisztus megkísértésére. Igével esik neki a sátán. Igével próbálja alátámasztani az érveit, a mondani valóját, a kísértést. És Jézus azt mondja, hogy na álljunk meg. Mert ugye azt mondta az Isten, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Szóval akkor még az sem elegendő, hogyha formálisan mindenre van egy fölírott bibliai igém, hogy az automatikusan nem működik, hogy azt nekem valahogy meg kell találnom, hogy hogyan fordítsam az életemre. 30 évvel ezelőtt erről a szószékről hangozhatott egy igehirdetés, Havasi Kálmán igehirdetés, aminek az volt az egyik fő üzenete, hogy az Isten igéje olyan, mint az ember számára alapított gyógyszer, tehát egy patika, hogy nagyon kell tudni, hogy melyik helyzetben melyik üvegcsét veszem le. Mert amilyen bajom nekem most van, az egyik elszabadítja, a másik visszafogja, az egyik árt nekem, a másik segít rajtam. Kell, hogy legyen egy olyan tapasztalatom, kell, hogy legyen egy olyan bizalmam az engem segítő Istenben, amelyik eligazít az igében. Hogy ne erőszakoljam meg az igét, és igékkel alátámasztva ne erősítsem meg magamat a rosszban, hanem megtaláljam az Isten útját, amerre vezetni akar. Akkor tényleg ennyire lehetetlen? Tényleg ennyire magunkra vagyunk hagyva? Tényleg ennyire a pillanattól függ, hogy Isten mit akarhat? Testvérek, a legnagyobb üzenet, és ez az, amit nem tudunk megkerülni a magvető példázata kapcsán, az, hogy az Istennel járt útnak a legfontosabb eleme az élő kapcsolat, az Istennel való személyes kapcsolat. Nem egyszerűen leírt igék, nem egyszerűen begyakorolt szabályok, nem egyszerűen olyan dolgok, amikkel elboldogulunk jó-rosszul a mindennapokban. Az Istennel járt élet minden pillanata, órája, napja eleven. Hogy az egésznek a titka az, hogy tudom, hogy Jézus Krisztus engem nem hagy magamra. Hogy az az ige, ami számomra el van készítve, azt nem egyszerűen erőlködéssel nekem kell kifundálnom, hanem számíthatok rá, hogyha hajlandó vagyok odafigyelni rá, imádkozni hozzá. Ha megnyitom a szívemet arra, hogy a lélek vezessen engem, akkor ő maga fog megszólítani engem napról napra. Akkor számíthatok arra, hogy idejében meg fogok kapni válaszokat az életemben arra, amit egyedül, saját bölcsességemből, akár a saját Biblia ismeretemből nem tudnék azért nyugodt szívvel és nyugodt lelki ismerettel megválaszolni. Talán mondhatnám úgy is, ahogyan Jézus mondja. Voltak a próféták, akik szerették volna hallani, amit hallotok, látni, amit láttok. És nem hallhatták, és nem láthatták. Vagy az ószövetségi próféták gyengébb kiadású tanítványok voltak a maguk korában, mint az apostolok, akik ott voltak Jézus körül. Hát ezt azért nem mondhatnánk. Ugyanúgy odaszánt életű, Istenre figyelő emberek voltak, ugyanúgy küzdöttek, ugyanúgy imádkoztak, ugyanúgy szerették volna beteljesíteni a küldetésüket. A különbség az, hogy az apostolok látják, hallják, tapasztalják Jézust. És valójában ez a kulcs, hogy ma is így vagyunk vele. hogyha látjuk, halljuk és tapasztaljuk az élő Jézust, aki azt ígéri, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeteig, vagy azt mondja, nyugodtan alkalmazzuk ezt így, hogy veletek vagyok minden gondotokban a világ végezeteig. Veletek vagyok minden konfliktusatokban, minden őrlődésetekben, minden betegségetekben, minden nyomorúságotokban, minden örömötökben a világ végezeteig. Akkor megkaptuk az igazi kulcsot. Az egész ott kezdődik, hogy nem azt kutatom csak, hogy tudom, minek hittem, hanem először arra kell jól válaszolnom, hogy tudom, kinek hittem. És amikor tudom, hogy kinek hiszek, amikor tudom, hogy ki beszélget velem, amikor tudom, hogy láthatatlanul is kifogja a kezemet, amikor tudom, hogy ő benne megbízhatom, mert annyi jó indulatot és annyi kereső szeretetet senkitől nem tapasztalhattunk az életünk során, mint tőle, akkor ráadásul még ezek a miben hiszekek is meg fognak adatni nekünk. Ez a mi reménységünk. Nem egyszerűen egy vallásos szokást, nem egyszerűen egy vallási bölcsességgyűjteményt követünk, és próbálunk rászabni az életünkre, hanem nekünk van valaki, aki átvezet, beszélget, megválaszolja a kérdéseinket. Igen. Mi sem vagyunk kevésbé tanítványok és értéktelenek, mint voltak a proféták és voltak az apostolok. És nekünk is mégis az az egyetlen kulcs, amit Jézus lehelyez, vegyétek észre. A különbség mindig az, hogy ti tudjátok, hogy veletek vagyok. Tudjuk-e így élni az életünket? Ebben az örömben, ebben az élő kapcsolatban, ebben a tudatosságban, nem csak régbe csomagolt elemózsiából élünk, hanem napról napra asztal terít számunkra, akár az ellenség és ellenségeink szeme láttára is. Milyen jó nekünk, hogy gondja van ránk. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem mirelitből és előre lefagyasztott vagy elkészített menüből válogathatunk, hanem tényleg a mi életünk, ez az elképesztően szédítő változatosság, sokféle kihívás, emberekkel való találkozás, helytállás, fáradozó teher, olyan, mint egy nagy-nagy à la carte menü. Valami olyasmi, amiben én hívhatlak és kérhetek konkrétan valamit, ami úgy érzem, hogy az én életemnek szól, engem táplál, nekem van rá igazán szükségem. Kérhetem tőled azt, hogy nekem főzz ki most valamit, Jézus, mert nagyon nagy szükségem van rá. Engem táplálj azzal, amiről te tudod, hogy nekem most arra szükségem van. Urunk Istenünk, arra kérünk téged, hogy taníts úgy látni a mindennapi dolgainkat, hogy fölismerjük azokat az üzeneteket, amiket te ráragasztasz a dilemmáinkra, a gyötrelmeinkre, a fájdalmainkra, az útválasztásainkra, a terveinkre, az álmainkra, a jövőnkre, és ezeket élő üzenetként úgy halljuk meg, hogy te ezeket mondod nekünk, hogy ezek ma érvényes és eligazító lehetőségek. Kérünk téged, hogy ebből az élő kapcsolatból hadd fakadjon valódi tanítványság, valódi odaszánt és veled élt élet.